itthon Erdélyben.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Maros megyei Mezőpanitra kalauzoljuk Önöket. A település a Maros folyó jobb partján fekszik, Marosvásárhelytől 12 kilométerre nyugatra. Községközpont Csicentiván, Mezőbergenye, Székelykövesd és Harcó tartozik hozzá. A falunak már 1332-ben volt temploma, ekkor Pambusz néven említik. 1431-ben Panit néven szerepel. A Panit név egy régi személy névből ered, már az 1800-as évektől a ma ismert formában használják. A középkorban katolikus falu, de a reformáció után a 16. században református faluvá alakult át. Kizárólag székely lakóság lakja, akik háromszékről települtek ide. Innen származott a fejedelemségben jelentős szerepet betöltő Alárdi család. Mezőpanit lakósai egyaránt tevékenykednek az ipar és mezőgazdaság területein. A lakóság nagy része a municipium közelsége miatt Marosvásárhelyen dolgozik. Vendégszerető emberek lakják, de nem szeretnék idegeneknek átadni az ősi birtokokat. A porták arról árulkodnak, hogy rendszerető, szép és jó ízléssel megáldott gazdálkodók élnek itt.
Főleg tehén tartással, tejfeldolgozással foglalkoztak, ennek a hagyománya alapján egy nagy vállalkozás is kiépült.
Én a szövéssel foglalkozom, székelyruhát szövök.
Mezőpanit sokszor hátrányban is volt, ugye volt nekünk az A40-ben megtörtént templombontás, sok ideig nem lehetett leírni a nevünket.
Bárkit, hogyha megkérünk, biztos, hogy segít. De önerőből lehet dolgozni itten is.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken a Szimbavölgyi Néptáncműhely mezőségi táncaiból hallgatunk részleteket. Riportösszeállításunk első részét közvetítjük.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Bodó előtt Barna Mezőpanit község polgármestere.
Második mandátumát fogyasztja a polgármester úr. Megszokta már a közigazgatásban való tevékenykedést? Mert azelőtt újságíróként ismerte a világ.
Valóban volt egy olyan időszak, amikor külső szemlélőként azt néztem, hogy a közigazgatásban dolgozok, hát elsősorban a község vezetői, úgy általában, de hát persze a szűkebb hazámnak, Mezőpanitnak a község vezetői, hogyan és miként kritizálhatóak. Mik azok a dolgok, mik azok a területek, amelyeket én ha nem is másképp csinálnék, de legalábbis javaslatom lenne. És persze civil szervezeti aktivistaként, aztán később újságíróként mindig volt lehetőség megkérdezni, hogy akkor ez miért nem így, miért úgy. Aztán 2016-ban egyfajta küldetésként azt éreztem, hogy most már akkor a pályán kellene játszani. És elindultam a választásokon, azt meg is nyertem, és utána azt vettem észre, hogy hát bizony-bizony, az, amikor a közigazgatásban dolgozónak, mint a nép választottjának van egy elképzelése, hogy mit szeretne a közösség számára megtenni, nagyon sok olyan akadállyal néz szembe, amit maga a rendszer gördít eléje. Hogy tulajdonképpen nagyon lassan tudsz megvalósítani akár egyszerű dolgokat is, ennek egyszerű bürokratikus okai vannak, törvényeket kell betartani, engedélyeket kiváltani, akkor bizonyos kérdésekben visszagondolva a kritikus énemre fogalmaztam meg, hogy hát valóban az egyszerű embernek egy jogos elvárás, hogy minden azonnal és gyorsan történjen, viszont a másik oldalról látszik, hogy a legjobb szándék mellett is sajnos nagyon sok olyan akadályba ütközünk, ami ezt nehezíti. Ezek ellenére mégis 16-ban egy új csapat állt fel, egy új tanácsosi csapat, megmozdult az egész község, és egy olyan fejlesztési irányt szabtunk meg, amin azóta is haladunk.
Sosem bánta meg az elmúlt 8 év alatt, hogy ebbe vágott, mert sikeres, kedvelt tévés volt, és itt van amiért szídni az embert, ha akarják.
Igen, elég könnyű. Ugye mondtam korábban, hogy kritikusa voltam, de ez ma átcsapott egyfajta, mondjuk úgy, hogy az online média lehetővé teszi azt, hogy szinte név nélkül, arc nélkül sajnos már nagyon szemtelen kritikákat fogalmazzanak meg, ami már nem is kritika, hanem más jellegű. Azért nem bántam meg, mert 16-ban tulajdonképpen egy olyan döntés született, ahol én ezt egyfajta küldetésként élem meg. És ugye két diplomám van, tehát informatikus vagyok és kommunikációs szakember. Mind a két terület nagyon érdekes, az információ szóval magával foglalkozik. Itt is valamilyen módon nagyon-nagyon kapcsolódunk ahhoz, hogy azokat az információkat, amiket mondjuk a törvények, aztán majd a pályázatokon keresztül hozzánk eljuttatnak, hogyan alakítjuk át lehetőségekké, és ezeket a lehetőséget pedig hogyan mondjuk el az embereknek, hogy ők is megértsék és ebben partnerek legyenek. Nehéz is összehasonlítani, teljesen más területek ezek. Néha az ember meginog, kicsit visszavágyik abba úgymond nyugisabb vagy más jellegű színesebb világba, aztán persze mindig visszatérek ahhoz a döntéshez, és az eredmények is, amik megvalósulnak, azt mutatják, hogy jó az irány.
Az elmúlt 8 év alatt mennyit változott Mezőpanit képe? Mit sikerült befejezni, milyen pályázatokat, mit sikerült elindítani?
Hála Istennek hosszú a lista, nehéz is lenne mind felsorolni, inkább területeket mondanék. 2016 után ugye először is felleltározva azt, hogy mik a lehetőségek, olyan stratégiát állítottunk fel, ami 2030-ig nyúlik. És azt mondtuk, hogy 2030-ra már nem szabad lennie olyan középületnek, ami nincs teljesen felújítva, felszerelve, itt a kulturális épületektől kezdve az oktatási létesítményeken át mindenféle másra gondolhatunk, sőt, ahol hiány van ebből, azok legyenek megépítve. És ugye az infrastruktúra területén, a föld alatti dolgok területén van egy nagy elmaradásunk. Én 16-ban úgy vettem át, hogy sehol nem volt ivóvíz, és sehol nem volt szennyvízhálózat. Itt sikerült egy jelentős lépést tenni. Ez a legnehezebb, ez a legköltségesebb, de most már a lakosság közel 40%-ának van hozzáférése az ivóvízhálózathoz, és pont ebben a két évben, idén és jövőre indulnak el olyan számunkra történelmi mértékű és léptékű beruházások, ahol azt tudjuk mondani, hogy 2030-ra már úgy állunk, hogy minden oktatási intézményünk, óvodánk, iskolánk teljesen meg lesz újulva és fel lesz szerelve, hogy a víz kérdése és a szennyvízhálózat kérdése már nem kell jelen legyen, és természetesen a kultúra területén már történtek olyan lépések, hiszen az 5 faluból 3-ban van kultúrotthonunk, Mezőpanitnak pont nincsen, hát van egy, de nem jó az állapota, visszakapta az egyház, tehát egy teljesen más jellegű dologgá vált, adósok vagyunk a községközpontnak egy kulturális központtal, de ugyanakkor például tájházat építettünk, ha már a kultúra területén vagyunk, amit éppen most szerelünk fel, és szeretnénk az év elején átadni, ahol egy 1920-as években épült épület együttest vásároltunk meg, újítottunk fel, alakítottunk át közösségi terekké. Tehát az oktatás, a kultúra, az infrastruktúrális beruházások mellett ugyanakkor közösségépítési tevékenység is zajlik, ennek vannak szociális jellegű területei, de beindítottunk szolgáltatásokat. Például az otthoni beteggondozói szolgálat a református egyházzal és a diakóni alapítvánnyal közösen. Ott van például a civil szervezeteknek létrehozott pályázati alapunk, ahol évente több tucat rendezvényt szerveznek a civil szervezetek és az egyházak, amelyeket mi támogatunk anyagilag pályázati alapon. Ez is azt jelzi, hogy fontos a kő, fontos a tégla, fontosak az építmények, de legalább olyan szinten fontos a közösség is, és a közösséget alkotó iskola, egyház, civil szervezetek, vállalkozók és tenni akaró embereket pedig nem minden esetben az önkormányzatnak kell az ő munkájukat elvégezni, sőt, talán elég, hogyha támogatóan lép fel, akár anyagilag, akár más szempontból. Én azt látom, hogy összegezve az elmúlt 8 év egy olyan jelentős arculati kisimulást okozott, hogyha fogalmazhatnék így, hogy azokra a hagyományokra épülve, az a több száz éves hagyományra épülve, ami a Mezőpanit rendelkezik, kezdünk urbánus elvárásokhoz közelíteni, de nem célunk urbánussá válni, hanem célunk megőrizni ebben a változásban és ebben a fejlődésben a rurális jelleget.
Ha valaki végig sétál Mezőpaniton, nagyon rendezett portákat lát, aszfaltos utakat, bizonyára még van, amit leaszfaltozni. A kultúrotthon szomszédságában ott van egy rom, gondolom, hogy az a volt szövetkezeti épület, annak mi lesz a sorsa, mert hamarosan teljesen összedől.
Most nem csak az én víziómat mondom el, hanem a konkrét dolgokat is. Tehát az valóban a régi szövetkezeti épület, azt még 1910-es években már szövetkezetként használták, az első megalakult szövetkezetek közé tartozott a Mezőpaniti, ahol tejbegyűjtő volt, boltok voltak, stb. Aztán a Ceausescu korszakban, mint minden másra, erre is rátették a kezüket, maradt továbbra is egyfajta szövetkezeti létesítmény, bolt és egyebek, aztán a privatizáció után ez egy magántulajdonba került, és annak a rendezetlen jogviszonya miatt tulajdonképpen jutott el oda a helyzet, hogy romossá vált az épület. Kifejezett szándékunk van, ugye ott van pont a kultúrotthon mellett, a kultúrotthon az egyház tulajdonában van. Az én víziómban és a közös elképzelésünkben a két épület helyett lesz majd a kulturális központ. Most tárgyalunk a tulajdonossal és az egyházzal is, hogy hogyan tudjuk azt megoldani, hogy a két épület, illetve a két ingatlan az majd valamilyen módon egy nagy kulturális központnak adjon helyet. Ilyen értelemben valóban azon kevés épületek közé tartozik, amit romosnak láthatunk, hiszen mindenki igyekszik a maga módján felújítani a kis portáját, szépen rendben tartani. Ez ugyan ott van mindenkiben, az emberekben, ott van bennünk is, ezért igyekszünk a falubejáratokat, ami a közterket illeti, a parkokat is szépen rendben tartani.
Hányan lakják Mezőpanitót?
Mezőpanita község központja körülbelül 2300 lakost számlál, a 6000-es községből, ez ugye bő egyharmada. A lakosságot illetően túlnyomó többsége magyarajkú. A vallási eloszlás tekintetében jelentős hányaduk református vallású. A reformáció után nem sokkal a térségben áttértek a református hitre. Vannak még hetednapot ünneplő adventisták, értelemszerűen az ortodox közösség, és katolikusok is nagyon kis számban. Például a katolikusoknak nincsen külön imaterm, vagy temploma, ezért a polgármesteri hivatal tanács termében szoktak időnként összegyűlni. A református közösség ugye a legnagyobb, tulajdonképpen maga a gyülekezet az átfedi szinte teljesen a falu lakosságát is.
Mivel foglalkoznak a mezőpanitiak?
Hagyományosan ez a vidék ugye a mezőség kapuja, tehát Vásárhelytől nyugati irányba mi vagyunk talán az utolsó település egészen mondjuk el a Szilágyságig, amely tömb magyar közösségként él, hiszen utána már a mezőségbe megyünk be, ahol a magyarok szórványban vannak, és ugye egyébként is a lakosság sűrűsége nem túl nagy. Mi vagyunk talán az utolsó bástya is ilyen értelemben, ezért nem csak a foglalkozások tekintetében, hanem egyfajta küldetésként is vigyáznunk is kell arra, hogy itt a környék számára azt a fajta jelentőséget, amit a történelem adott vagy kényszerített ki, azt tartani tudjuk. Hagyományosan nagy része az itt lakóknak mezőgazdasággal foglalkozott, nem voltak és nincsenek jelenleg sem nagy méretű gazdaságok. Több száz hektáros semmiképpen nem beszélünk, több tíz hektáros területből is nagyon kevés van, ilyen kis szalagtelkek voltak, és akkor mindenki megművelte azt a területet, és elsősorban számára szükséges dolgokat megtermelte. Főleg tehén tartással, tejfeldolgozással foglalkoztak, ennek a hagyománya alapján egy nagy vállalkozás is kiépült, és ugye bejártak Vásárhelyre piacozni, tejet, tejfölt és küpült vajat és egyebeket szállítottak be. Ez természetesen mára átalakult. Örömmel mondhatom, hogy nincsen parlagon lévő mezőgazdasági terület, bármilyen kis szalagtelkekről beszélünk, hanem ezeket mind-mind megművelik, de már nem ez a fő foglalkozás, ez másodlagos foglalkozássá vált, de délutáni, hétvégi foglalkozása sokak számára. Vannak olyanok, akik még mezőgazdaságból élnek kizárólag, de egyre kevesebben. Vásárhely közelsége miatt is, meg a helyi kis és közepes vállalkozások miatt is mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen nincs munkanélküliség, tehát aki dolgozni akar, talál magának a munkahelyet. Vásárhelytől 10-15 kilométerre vannak a falvaink, Mezőpanit is 12 kilométerre. Ez a térség számára részben egy előny a munkahelyek tekintetében, részben pedig egyfajta hátrány is lehet, és hadd hangozzon el egy olyan mondat, amit többször el szoktunk mondani, hiszen ha megnézzük Marosvásárhelynek a peremtelepüléseit, a közvetlen közelében lévő településeit, mindenik esetében, főleg az elmúlt 10 évben a népszámlálási adatok alapján egy viszonylag jelentős lakosság növekedés érhető tetten. Ennek elsősorban az az oka, hogy nagyon sokan vásárhelyre ugye kiköltöznek, telket vásárolnak. Mi ezt Mezőpanitban is a mi térségünkben talán mi vagyunk a következő gyűrűje, de a helyi lakosoknak és a helyieknek, bármennyire vendégszeretőek is, az a célja, hogy ne váljanak a városnak a hálószobájává. Amit korábban említettem, hogy a rurális jelleget megőrizni, ez nem csupán azt jelenti, hogy úgy újítjuk fel a portákat, nem azt kell elképzelni, és skanzent építünk itt, hanem itt arról van szó, hogy azt az életmódot, ami közeli a földhöz, ami közeli a természethez, ami közeli a csendes környezethez, ne váltsa fel egy olyan pörgős urbánus környezet, ahova nagyon sokan ugye kiköltöznek, de tulajdonképpen a tapasztalat az, hogy nem válnak aktív tagjaivá a közösségnek, a gyülekezetnek, vagy nagyon kevesen belőlük, és tulajdonképpen aludni járnak haza, bezárják a kaput, miután hazaérnek, és ennyi a közösségi életük, aztán reggel mennek dolgozni. Ez még nem történt meg, ennek a küszöbén vagyunk, és a helyi lakosok azt szeretnék, hogy szívesen fogadják azt, aki idejön, de természetesen az a céljuk, hogy lehetőleg nagyban ne változzon meg a közösség.
Aki itthon dolgozik, az mer vállalkozni? Vagy a mezőgazdaságban, vagy más területen?
Ahol tömbben többen vannak, élnek, mondjuk a közeli kisvárosokat, ha figyelembe vesszük, akkor ott ugye értelemszerűen megjelennek azok a szolgáltatások, amik kiszolgálják azt a közösséget. Mi ugyan egy 6000-es község vagyunk, amiből a községközpont 2300 lakosú. Talán egy picit nehezebb a falvak távolsága miatt azt mondani, hogy minden koncentrálódik egy helyre, és akkor nagyon sok fajta szolgáltatás megjelenik, de alapvetően a vállalkozó szellem talán most van egy olyan fiatal réteg, akiben inkább jelentkezik. Ugye elsősorban mezőgazdaság mezőgazdasági vagy feldolgozó irányba mozdulnak el. Vannak olyanok, akik már hivatásszerűen ezt végzik, például virággal kezdenek foglalkozni fiatalon egyetemet végzett családok, illetve vannak olyanok, akik főmunkahely mellett készítenek bizonyos termékeket, mondjuk tökmagból különböző olajokat, egyebeket, vagy paprikából őrleményt, vagy éppen gazdaboltot indítanak. Tehát azt látom, hogy ugyan nincs rengeteg és nagyon sok kis vállalkozás, de például az elmúlt 4-5 évben fellelhető különböző pályázatok esetében azt láttuk, hogy elindulnak és egy-egy kis vállalkozást beindítanak. Hát természetesen van fodrász, van kisbolt, stb. Tehát ezek működnek. Picit hátrányunk az, hogy az egyéb jellegű nagyon színes érdekes szolgáltatások, ami mondjuk akár lehet ügyvédi, vagy közjegyzői, vagy egyebek, ami a napi dolgainkhoz igazodnak, ezeket mind-mind vásárhely szolgálja ki. Tehát ilyen értelemben itt elsősorban a napi szintű kis szolgáltatások vagy a piacozások működnek.
Fiatal emberrel beszélgetek, lassan 3 gyereknek az édesapja. Mennyit tud a családdal lenni ilyen tempó mellett? A lányok nem mondják, hogy apa, többet kéne játszani, vagy esetleg felkeressük itt az irodájában?
Azon kevés alkalmak, amikor el tudnak ide jönni, azok a legérdekesebbek számomra is, talán a kollégák és éppen itt lévő lakosok számára is. Azért nehéz megtalálni az egyensúlyt abban, hogy a munka és a család mindenki számára, ugye, hát részben magam számára megtaláljam az egyensúlyt, de részben a munka és a család egyiknek a róvására se menjen egyik sem. Én úgy ismerem magam, mint olyan ember, aki állandóan kezdeményez, amikor elindul egy új dolog, mikor már úgy látom, hogy a pályázatot megnyertük, akkor átadom nagy részt a kollégáknak, már újban kezdek gondolkozni, mit lehetne még csinálni. Hát olyan jellegű dolgok jelentenek számomra kihívást, amik mondjuk még gyerekcipőben járnak, amik még nem nagyon vannak. Csak egy konkrét példát mondjak, beszéltem mindenféle olyan felújításokról, amik talán mindenhol vannak, de lehet nem mindenhol van olyan fotovoltaikus park, ami az egész község elektromos áram ellátását szolgálja. Most például erre nyertünk pályázatot, ez fog következni. Digitalizáció területén, részben munkaterületem vannak elképzeléseim, tehát hogy mindig új dolgokkal foglalkozok, és mégis meg kell találni az egyensúlyt abban, hogy a család számára is megmaradjon a kellő idő, hiszen azt gondolom, hogy bár mindannyian emberként vagyunk jelen minden pillanatban. A munkahelyünkön is emberként vagyunk elsősorban ott, aztán utána jön a szakma. A családban is elsősorban emberként vagyunk ott, és hogyha bennünk nincsen egyensúly, hogyha bennünk vannak problémák, akkor az mindenkire kihatással lesz, elsősorban a szeretteinkre. Az én életemben központi szerepe van az Istenhitnek, az Istennel való kapcsolatomnak, és azt látom, hogy erre nagyon nagy szükség van a mai társadalomban, hiszen annyi más fogódzót lehet találni, de azok mind-mind kicsúsznak az ember kezéből. Én ezt úgy tapasztaltam, hogy egy olyan egyensúlyt tud hozni az Istennel való kapcsolat az életemben, ami a munkahelyen is, a családban is és más területeken is ad egyfajta biztonságot és stabilitást.
A civil szerveződés az most is olyan aktív, mint hajdanán, amikor még ön is aktivistaként, ahogy fogalmazott, részt vett benne?
Mindig irigykedve kacsingattunk, főleg még fiatalabb koromban, ugye a 90-es évek vége, 2000-es évek elején Magyarország felé, ahol a civil gondolkodás, ugye, hát ott nem csak a 90-es években kezdődött, tehát korábban is részben megvoltak ennek a magjai, de a 90-es években tulajdonképpen minden olyan kis közösség, a sportosok, a fiatalok, a nyugdíjasok rögtön civil szervezetbe szerveződtek, rögtön bejegyzett szervezetként jelentek meg, kis irodák alakultak, és egy nagyon színes, a dalárdák, a mindenki. Ugye Erdély is gazdag ezekben a mindenféle kis mikroközösségekben, így Mezőpanitban is vannak mindenféle ilyen mikroközösségek, tánccsoportoktól kezdve, sportegyesületeken át, nem feltétlenül csak tánccal, de kultúrával foglalkozó egyesületeken keresztül, ifjúsági szervezetek, aztán olyan közösségek, akik mondjuk a kismamákkal foglalkoznának, és így tovább, de ezeket mindig megtaláljuk valahol, vagy megtaláljuk mondjuk az egyház közelében, vagy akár az iskola közelében, például már tantárgyként van benne a néptáncoktatás választható tantárgyként az iskola programjában. Ennek is van egy-két szervezője, oktatója, akik szintén valamelyik kis szervezetből. Tehát, hogy nincsen minden ilyen kis csoportosulásnak bejegyzett civil szervezeti státusza, vagy ott vannak mondjuk a hagyományőrző huszárok, és így tovább, tehát lehetne sorolni. Nagyjából úgy kell elképzelni, hogy amikor rájönnek, hogy hát valahogy ezt a dolgot működtetni kellene, akkor azt mondjuk, hát ezt úgy tudjuk legjobban működtetni, hogyha civil szervezeti formát öltünk, és akkor mondjuk pályázatokhoz hozzáférünk. Ha ezt nem teszi meg mindenki, akkor egyik segít a másiknak. Alapvetően ezek a kis közösségek léteznek, ott vannak, nem mindenki látja szükségét annak, hogy civil szervezeti formában művelje ezt, de például az látható, és azt gondolom, hogy ez elsősorban a pályázati rendszerünknek tudható be, hogy az utóbbi 4-5 évben több új civil szervezet került bejegyzésre és jelent meg különböző szakterületeken, hiszen nem csak a pályázati forrásokhoz férnek hozzá, hanem egyfajta olyan körbe, egy olyan erdélyi szinten is létező nagyobb körbe kerülnek be, ahol rengeteg tudást, információt tudnak szerezni a saját tevékenységükön belül.
Nem hiányzik a tévéképernyője?
Itt is nagyon gyakran meg kell jelenni az emberek előtt, nem csak a televízióban, sőt itt el is várják az emberek, hogy határozott kiállással az ügyek mellett ott legyünk. Igyekszem ott lenni az emberek között, bár kevésbé sikerül, mint amikor a tévé előtt vagyunk. Néha hiányzik, és néha pont azért, mert bizonyos dolgokat érzem, hogy nem tudunk, vagy nincs kellő időnk elmagyarázni az embereknek. Érezzük a bizalmat is a kollégákkal együtt, akikkel nap mint nap dolgozunk, vagy éppen a tanácsos kollégákkal együtt. Megbíztak azzal, hogy most 4-5 évig ezt vigyük és csináljuk. De érzem a hiányát annak, hogy többet kellene ott lenni mellettük, elmondani az embereknek, hogy ez azért zajlik ilyen lassan, mert itt az az elképzelés, hogy ezt úgy fogjuk megoldani, hogy tehát kevésbé látható ilyen szempontból a napi munkánk, hiszen csak egy konkrét példát mondjak. Befejeztük a bölcsőde építését. Na Isten megsegít, idén elindítjuk a bölcsődét, ez egy 4 csoportos bölcsőde, de idén egy csoporttal mindenképpen el szeretnénk indítani. 2018-ban nyertünk erre pályázatot. Itt vagyunk 2024-ben, 6 év telt el. Most ebből legalább 2-3 év a tervezés, az engedélyeztetés, a közbeszerzés, stb., ami egyáltalán nem látványos, nőnek a dossziék a szekrényben, vastagodnak, és akkor 2020-21-ben, pont a COVID ideje alatt elkezdtük ezt az építkezést. Elindult az építkezés, és ugye 2023-ra be is fejeztük, az megint egy szűk 3 év. És akkor most még egy év, amíg be tudjuk indítani. Egy külső szemmel azt mondják, hogy na hát aztán ezek is jó gyorsan megcsinálták ezt a bölcsödét. Persze községi szinten is új dolog az, hogy bölcsöde épüljön. Ugye városokban van, de községekben viszonylag kevesebb. Részben azért csináltuk meg, mert ugye a szülők kérték, és láttuk, hogy szükség van rá, és hála Istennek sok gyerek jár óvodába, iskolába, és azt látjuk, hogy a fiatalok egyre több gyereket is vállalnak. Viszont ennek van egy látható része a kivitelezésnek, aztán megjelent az épület, ott van, és most beindítjuk, ez már egy látható része. Na, erről kommunikálni, ezt gyakran elmondani, és ez csak egy projekt a több tucat közül, amivel foglalkozunk, és ami jó sokáig nem látható. Na, talán ebből a szempontból néha hiányzik többet ott lenni az emberek között, és még elmondani nekik, hogy mi miért van és hogy van. Hát erre nem mindig jut kellő idő, de igyekszünk ott lenni mellettük, és megtaláltuk azokat már modern csatornákat is, hogy kommunikáljunk az emberekkel, hiszen most már mobil applikációnk van, ahol azonnali értesítéseket kapnak, hogy mi mikor mi történik, útlezárás, mikor melyik szemetet hogy viszik, stb. Ők is beküldhetnek ezen az applikáción keresztül észrevételeket, ezt láttam, kiégett a közvilágítás, stb. Események vannak ott, hírek vannak. A nyomtatott formában is igyekszünk eljuttatni a postaládába információkat, ott van a weboldalunk, ott van az online világ, a Facebook, stb. Tehát, hogy végezzük ezt a fajta kommunikációt, de néha jobb lenne ott még többet lenni az emberek között.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Bartomiájnak hívnak, mezőponti lakos vagyok, Végnyugdíjasnak titulálom magam, de nem az a hátradőlős típus vagyok. 18 évet voltam állategészségügyi technikus itt a községbe, utána 20 évet polgármester, az utóbbi 8 évet tanácsadóként is működtem a jelenlegi polgármesternél, de aztán nyugdíjba jöttem, meg a megyei tanácsnál tanácsos vagyok.
Ha csak azt veszük, hogy a polgármestersége ideje alatt mennyit változott Mező Panét, az csak egy szelete annak, amit tett. Mire a legbüszkébb abból az elmúlt 20 évből, amíg a község élén volt?
Fel lehetne sok mindent sorakoztatni. Rólunk annyit lehet tudni a mezőpanitiakról, hogy nem igazán fogadjuk be az idegent, legalábbis ezelőtt 100 éve így volt, nagyon kevesen nősültek, vagy mentek férhez, vagy jöttek ide hozzánk. Talán az utóbbi időben nagyon megváltozott, éppen elnéztem a múlkor a konfirmó gyerekeknek, hogy mindegyiknek úgy volt, hogy már valaki-e beköltözött, muzsikaszóval hozták mellébe. A büszkeség az, hogy egy közösséget próbáltam építeni, mert tudva van az ugye, hogy ahol két magyar van, ott mindjárt három vélemény van. Nem volt könnyű, nekem mindig mondták, hogy bezeg a választások, könnyű már tím 80%-ba. Magyarok vagytok, ha lebontsuk Mezőpanit farula, ugye 98%-ba, igen mondom, de annyi vélemény is van. Az én időm a 96 és 2016 között egy kicsit más volt, mint a mostani, nem volt annyi projekt lehetőség, nem volt annyi támogatás lehetősége, sok mindent meg kellett valósítani a saját pénzünkből. Nem arról vagyunk híresek, hogy nagyon sok gyár lenne a településen, vagy valami van pénz hozó, de megpróbáltuk olyan döntéseket hozni, ami fejleszti a települést, Mezőpanitot. Mezőpanit sokszor hátrányban is volt, ugye volt nekünk az A40-ben megtörtént templombontás, sok ideig nem lehetett leírni a nevünket, ez elkísért, sőt, már azt hitt az ember rendszerváltás után, hogy ez megszűnik, vagy a múlté lesz. Amúgy véleményeket úgy ütköztettük, hogy abban ne sérüljen, és mindig próbáltuk kihozni a legjobbat mindenből.
Mennyire lehet közmunkázni ma, vagy mennyire lehetett közmunkázni az ön polgármestersége idején? Mert régebben mindent zömében így tudtak megoldani.
Hát igen, a házaink a nagy része, ahol volt az ízek fesztiválja, úgy szoktuk mondani, a szőlőveremi gödör, ott készült Panitnak a 80% a házaknak, téglavető cigányok ott voltak, gyerekkorunkban oda jártunk a tenekkel legelőre, és úgy vetettük a téglát, pont mint a cigány, még meg is sapkázott, ha elrontottunk be egyet. És kalákába épültek, például a legelő pucolásokat, azokat is mindig kalákába végeztük az állattartó gazdákkal. Most talán egy kicsit ez megfakult, talán ott még a temetőpucolásnál, meg ilyen-olyan közmunkát, amit szervez az egyház, meg az önkormányzat, egy-egy arc megjelenik, de sajnos, hogy ez kivesző félbe van, de ezt vissza kell hozni, mert ez egy csodálatos dolog, mikor tud segíteni a szomszédnak, vagy éppen a közösségednek, ahol élsz, egy parkhűn lenyírása, mire nem kell várni mindig mástól, mert ha te megcsinálod, akkor az jó érzés fog el.
Én úgy látom, hogy azért a porták nagyon rendezettek, tehát mindenki a sajátjára úgy próbál odafigyelni, a közterek karban vannak tartva, a közterek karbantartásáért akkor mindig meg kell fizetni?
Hát vannak olyan közterek, ahol van egy vállalkozó, egy cég, akinek az önkormányzattal van szerződése is, csinálják, de vannak olyan utcarészek, olyan játszóterek, például egy falu végén is, ahol lakom én, lenyírják ott a fiatal emberek a füvet, oda nem ér el a fizetéses köztérrendbe tartok. Az a furcsa, mivel hogy 18 évet technikus is voltam, úgy az emberek közt jöttem, keltem, mentem, szükség volt rám. Talán az is a korom miatt is mindenkivel tegező voltam, engem is mindenki tegezett, és aztán viccesen mindig szoktam mondani, mikor mondták, hogy a szociális munkások a sáncot itt-ott pucolják, kimondtam, hogy nem kéne az ablakot a feleségednek megpucolja, aztán erre mindig a falugyűléseken jött egy jó poén, de tény és valóság, hogy ez a kaláka rendszer Mezőpanitban nagyon híres volt, kéne egy kicsit rágyorsítani erre.
A gazdálkodók mennyire törekednek a genetikai állomány javításán? Gondolom, hogy 90-től errefele itt is látszik a fejlődés.
Valahol képviselem is őket, mert alapító tagja vagyok a Székely Gazda Szervezetek Egyesületének. 96-ban itt még valamikor statisztikát is csináltam, én nagyon szeretem a számokat. 1600 szarvasmara volt Panit községben. Köszönhetjük mondjuk annak is, hogy ott egy kis tejgyárunk, biztos volt a tejfelvásárlása, mindenkor megkapták a bérüket, fizetésüket érte, de nagyon leesett a létszám, valamikor 5-ön voltunk technikusok, aztán 3 technikus lettünk, aztán most már úgy van, hogy állatorvos egy technikus van csak, és el tudják végezni munkákat. Az is igaz, hogy a gazda már megpróbálta megtanulni egy injekciót beadni, De a gazdatársadalom odafigyel, és jól látni, hogy vannak már olyan gazdálkodók, akik éppen a szarvasmarával foglalkoznak, odafigyelnek a nemesítésre. A szelekció, az szoktam mondani, az emberek kivételével mindenhol nagyon fontos, az állatoknál főleg. A jóos gazdáknál ott az a probléma, hogy az a generáció, akik valamikor idevalósiak voltak, és kiöregedtek az öreg juhászok, most már nincsenek, mindig kell hívni másokat, ülnek egy keveset, elmennek. A régi parasztember, a régi gazdálkodó ember, az úgy volt, hogy megvolt egy bizonyos számú juh, a tyúkja minden, ő soha nem kellett az üzletbe jobbra-balra menjen. Ha volt 10 juh, meg volt a bárány, meg volt egy évre a sajt, 10 juh után kapott 80 kiló sajtot, meg volt az orda, eladta a bárányt, akkor meg volt a nyaralása. Úgyhogy a gazdaember mindig így gondolkodott. De sajnos most már egyre kevesebben vagyunk. Jó, mondjuk én arról vagyok híres, hogy nem igazán eszek boltit semmit. Lézik is az esküvő, mikor elmegyünk valahova, hogy na, a szakállas megeszi, hát nem, csak a levest eszi meg, nem eszem boltit soha semmit. Nekem is vannak saját állataim, azokat tartom szeretettel, és csak azt eszem.
Akkor azt jelenti, hogy a saját használatra legalább az élelmet meg is termeli?
Meg. Nálunk úgy van, hogy van nekem lovam is, hagyományőrző huszár vagyok, de van kecském, van birkám, gyöngytyúk, némaréce van, liba, van tyúk, van nyuszi, mindenféle állat van, és ezeket neveljük, és ezt fogyasztjuk.
Ez az életszemlélet mennyire honosodott meg, látva, hogy a volt polgármesterünk megél, és jól halad, és egészséges, és teszi a dolgát nyugdíjasként is, vagy különcként tartják számon itt Panitba?
Nem tudom, hogy mennyire különcként, de tény és valóság, hogy nem. Vannak barátaim, akik ők se nem nagyon esznek, meg ugye nem azt csinálják, hogy futunk egy tízidek a párizsi az üzletbe, ha bár az is van. Bosszan dühít, hogy mikor a paniti üzletbe tejet árulnak. Nem az, hogy miért árulják, hanem az bosszant, hogy miért az üzleti tejet veszik. Mikor van egy pár gazdálkodó, és olyan minőségi tejet állítnak elő. Vannak, akik silóval tartják a tejnöket, de vannak, akik csak szénával minőségi tejet állítnak elő. Van, aki házhoz viszi a tejet, van, aki mész oda, és mindig kapsz. Könnyebb az üzletből levenni. Épp mondom az egyik barátomnak, hogy na nézd meg, hogy mit ír rajta. 51% tej. 49, mondom, az összetétel, csak mindenféle. És érdekes módon azt mondja, na én ezt nem tudtam. Hát én mennyi tejet eszek, nekem elég. Na mondom, ne legyen elég, és azt mondja azután, na tudd meg, hogy hordjuk a tejet, és sokkal jobban érezzük magunkat. Na hát mondom, akkor egy embert már megnyertem, hogy minőségi ételt tegye.
De legalább a helyi feldolgozott helyet árulják, vagy egy egészen más cégét?
Is, ugye ez a világ, ez most már olyan, én láttam panit üzletben, van más sajtermék is más téktől, mert hát valami mindig úgy szokott lenni, mindig a vevőnek az kell, és mindig a vevő adja meg, hogy mit keresnek, az kell hozzon. De azt hiszem, hogy ide valós étel volt, de hát a mi tejünk, a tejgyárnak az pedig 100%-ban tej, nem 51-ben, de azt hiszem, milyen más volt.
Hogy lehet ennyi mindennel foglalkozni, és ilyen örökmozgónak lenni? Még ma is.
Érdekel, ugye, érdekel minden. Valamikor ez úgy kezdődött, még tévénk se volt gyerekkorunkban, szomszédba jártuk rajzfilmet nézni. És azután jött, ugye, fiatalkor színdarabokat játszottunk, akkor volt egy tanítónénink, nemrég halt meg, Zsuzsi tanítónéni szívesen tanított színdarabokat. Miután ebből kinőttünk, akkor már én is tanítottam, rendeztem nagyon sok színdarabot a fiataloknak, szerettem csinálni. Hagyományőrző huszár, ugye hát mondjuk nem jelenek meg én minden rendezvényen. Én a Debreceni 2-es Honvéd huszár ezredhez tartozom. Most voltunk Galíciában, ez Lengyelországban egy település, ahol sok paniti is valamikor a világháborúban harcolt, vagy ott is maradott, és debreceni honvéd huszárokat bújtottak ott az oroszok elől. Feltérképezték, megtudták, ott egy emlékművet állítottunk, díszőséget álltunk. Jó érzés volt ott lenni, mert ugye megemlékezni azokra az elődeinkről, akik letettek valamit, és érdekes módon 8,5 órát utaztunk, és kérdezték, fáradt volt, mondom, nekem autóba könnyű volt menni autópályán, de ahhoz akkoriak valamik, azok a honvédek, azok a katonák gyalog, a vonatta mentek, napokat gyalogoltak, és próbálták tenni a dolgokat. Milyen furcsa is ez a világ.
Említette a beszélgetésünk során, hogy itt-ott tanácsadóként is jelen van. A mai embert mennyire érdekli másnak a véleménye? Miben kérik ki a tanácsát, és mennyire fogadják meg? mert egy tartalmas életpálya van ön mögött, és reméljük meg ön előtt is, de a mai ember úgy tartja, hogy ő olyan okos, hogy neki nincs szüksége se tanácsra, se szép szóra. Ön mit tapasztal ilyen alkalmakkor, amikor esetleg a segítségét kérik, vagy tanácsát valamiben?
Ilyen voltam én is, 96-ban 37 éves voltam, és azt hittem, hogy én tudok mindent, azt hittem, hogy jaj, nekem nem mondjon idősebb semmit. Most is vannak olyan dolgok, amit látom, hogy úgy a megyéné, vagy az RMDS-nél, vagy szűkebb hazámban, itt Mezőpaniton is én nem úgy csinálnám, de biztos vagyok benne, hogy az úgy van jól. Ha megkérdeznek, elmondom a véleményem, nem vagyok az a típus, hogy tuti, én tudok mindent. Élnek a lehetőséggel. Próbálok tevékenykedni, mert itt a mezőségnek sajnos nem igazán van képviseletünk. Marosvásárhelytől egész Nagysármásig él magyar, többségben vagyunk itt ugye Mezőpaniton, de már vagyunk Szorványban, láss Sármást, vagy Mezőbánt, többségben vagyunk még Mezőmadarason is, és ezek az emberek is megérdemlik, hogy törődjünk velük, de nem csak a magyar emberek, hanem akik itt lakunk ebbe a térségbe.
A polgármesteri hivatal előtt ott van Rákóczi Ferencnek a szobra. Ez mennyit jelent a mezőpanitiaknak, hogy van egy Rákóczi szobrunk?
Ajándékba kapta az önkormányzat, és oda a köztérre fel is állítottuk. Van nekünk egy református lelkipásztorunk, egy Barabási Endre. Ő baráti kapcsolatot ápol magyarországi barátjai adományozták, ő ide osztott. Hát Rákóczira annyit kell tudjuk, hogy mikor fejedelemé választották, akkor itt ment el Mezőbándot érintve, és Mezőpanitnak a felső határát érintve is, valamikor ment Marosvásárhelyre, úgyhogy van közünk hozzá, és miért ne jó helyen van.
De büszkék a mezőpanitiak?
Igen. Hát voltak olyan vélemények is, hogy egy könnyű ablakpárkányán könyökölő. Ugye mindenkinek van véleménye, és ezt el kell fogadni. Talán a hiányérzetem az nekem, én már nem voltam polgármester, mikor felállított a szobor, hogy többször kéne évfordulóján beszélni róla az iskolába gyerekekkel, megszervezni vetélkedőket, ami részt vegyenek szülők, nagyszülők, mert ha hallott több forrásból, ugye március 15-én mindig megemlítjük a ifjakat, a forradalmárokat. Csodálatos műsorot Mezőbándon, a gyerekeket annyira felkészítették, hogy mondtam is, hogy nagyon sokat tudnám én beszélni Petőfiről, ugye viccenterelmi év volt a tavaly tevelet. Nekem az volt, hogy elolvastam reggel és este is egy Petőfi verset, vagy meghallgattam, vagy elszavaltam, és mondtam, hogy a 860 valamennyit írt, és volt miből válogatni. Ezeket a dolgokat lehetne Rákóczira is, lehetne több mindenről. Az az érdekes, hogy a 48-as forradalomról ugye sok mindent tudnak a gyerekeink, de nem tudnak sok mindent az első és a második világháború. Így hagyományozó huszárként ezt is egy kicsit hiányolom, ide is kéne egy kicsit a fiataljainknak, gyermekeinknek ebből is úgymond vetélkedőket szervezni, nem másért, még vannak olyan emberek, akik ma közöttünk élnek, még akinek apja, testvére részt vett a második világháborúba, főleg, de az elsőbe is, és egy olyan dolog ez ugye, hogy itt volt közel, már csak 100 éve történt, és talán nem tudnak annyi mindent, vagy talán nincs is igény rá, vagy lehet, hogy csak én gondolom így. Na hát ez már legyen az én bajom.
Mi tartotta itt Mezőpaniton?
Hát én azt mondtam, én leszek az utolsó, aki elmegyek innen. És hál' Istennek a gyerekeim is úgy vannak, van egy fiam, se lányom, 7 szép unokám, a Bendegúz meg a Léda, ezeknek se nem hiába van a nevük így, mert ugye adi évforduló volt, azért lett a Léda, aki 4 éves kislány és a Bendegúz, mert a Bendegúz őseinket felhozzád, ugye. A gyerekeim is itt vannak, és mondtam is nekik, hogy nem baj, ha miután meghalok, akkor bárki bárhol mehet, addig úgy szeretném itt látni őket. Tud érvényesülni Panitba is mindenki. Lányom pedagógus, óvónő, a fiam autószerelő, és végzik a dolgukat, a vejem építeszét bedolgozik, van csoportjuk, átul az éjig meg tudnak csinálni, a menyem pedig angoltanárnő, úgyhogy rendben vannak, és itt a hely.
Hold on!
Barabási Anna vagyok, mezőpanit, mezőgazdasággal foglalkozunk, közben fejlesszük magunkat, amennyire lehet, öregkorunkban is. Én a szövéssel foglalkozom, székelyruhát, szövök, anyagot, kötényt is kivarom, aztán a nővérem, vagy még más is megvarja géppel.
Egyedüli szövőnő, aki ilyen népviseletnek szövi az anyagot?
Nővéremmel kezdtük ezelőtt 30 évvel, amikor a lányom kezdett konfirmáló lenni. Akkor fogtam hozzá, azóta szövök.
Milyen népviseletnek az anyagát szövjük? Kimondott a mezőpaniticsit, a mezőségit? Vagy ha jön egy olyan, aki más népviseletet hord, azt is meg tudja oldani?
Igen, azt is megoldhatom, mert nálunk a piros, zöld és fekete csíkos, de van bándon, aki szélesebb csíkokkal kéri a szövést, azt is elfogadom, na, megpróbálom.
Ezt a hímzést is ön végzi?
Igen, ezt is próbálom. Én nagyon sokat külföldre is már rengeteget szöttem is, vartam is, Japánba is elvitték, Amerikába is vittek, Magyarországra rengeteget, aztán ide még a Bekecsnek is, talán a Maros Együttesnek is vartam kötényeket, rengeteget, a faluban nagyon sokat. És a szomszédos falvakba is kötényekkel jönnek.
De ez annyira macerás lehet, nagyon kicsi és nagyon színes és nagyon vagány, de ezt látja így szabad szemmel?
Szabad szemmel már nem látom, szemüveggel csak. Nyomtatom ki a mintát, és aztán szemüveggel nem annyira erős a szemem, gyengül, és úgy varom ki.
Ezek a minták, amik a kötényre kerülnek, ezek jellegzetes mezőpaniti motivumok?
Többnyire igen. Édesanyámnak is megvan még a köténye. Arról is próbáltam a mintát levenni, és így átalakítom, de különben hoznak is mintát, és akkor abból összeformáljuk ki, ahogy kéri, milyen dúsra, hát úgy mondják, hogy mind a rétvirágai, hogy színes legyen. Most ez a divat, rendszerváltás után lett ez a színes, azelőtt a piros-fekete volt, de aztán most mindenki ilyent varat.
Nagyjából minden háznál van népviselet? Mert sok gyerek jár tánccsoportba, vagy fiatal is, így mindenki sajátot próbál beszerezni?
Akinek módja van rá, az megpróbálja. Na, de vannak így kölcsönbe is elkérik. Többnyire már az óvodáskortól már szőtetnek. Megcsináltassák a székelyruhát. Vannak tánccsoport az iskolákban is, van a nagyobb korosztályban is. Aztán ezek, akik rendes táncot tanulnak, azok inkább megcsináltassák maguknak.
Ez a tevékenység egész éves, vagy szezon jellegű?
Inkább nyáron szoktam. Úgy vannak a földek, kiadtuk erre-arra, és a gépek dolgozzák, és akkor én inkább nyáron szoktam szőni, hogy konfirmálnak tavasszas, addigra legyen készen a szövés is, és akkor utána a kötény, és aztán télen varrom a kötényeket inkább.
Mekkora körzetet szolgál ki, honnan jönnek a megrendelők?
Környékről, faluban nagyon sokan, de itt a szomszédos falvakból nagyon sokan jönnek. Habár már 2-3 éve nem szöttem, meg voltam műtve, eltört a lábam, elmaradt. Na de most megint rengetegen fel vannak iratkozva, megpróbálom kisegíteni, amennyit tudom őket.
Nehéz az alapanyagot, a cérnát beszerezni, vagy van, csak jól meg kell fizetni?
Üzletből vesszük meg a cérnát, most nagyon fel van menve az ára.
Önnek mi a kikapcsolódás? Mert sokan a varázsba, a szövésbe menekülnek, hogy ott kapcsolódnak ki, de hát önnek ez a munkája. Vagy a hobbija is?
Én nagyon szeretem mind a kettőt, szönni is, kezimunkálni is. Régen még pántlásszal is foglalkoztam, írásost vartam rengeteget. Na de most azok lemaradtak, inkább ezekkel foglalkozunk, a szövéssel, a varással.
De látok itt önnél keresztszemest is, úgyhogy valamikor bizonyára azokat is varta.
Az nagyon rég volt, ezelőtt 40-50 évvel csak, és az írásost is akkor többet vartam. Most nem annyira.
Itt a szomszédban vagy a faluban van olyan fiatalasszony, akit érdekli ez a szövés-varrás művészete? Lesz, aki majd esetleg vigye tovább ezt a hagyományt, ha ön nem bírja? A rokonságban, a családból legalább valaki?
Nem nagyon, nem. Szeretni szeretik, eljönnek érdeklődni, de még nem mondta senki, hogy na, gyere segítsé, vagy jöjjön segíteni, vagy ilyesmi. Nem nagyon fognak hozzászönni.
Lesz még ennek reneszánsza? Valamikor lesz-e még becsülete a házi szőttesnek?
becsülete van, csak tényleg ez úgy van, hogy nem nagyon használjuk. Idősebb korban főleg nem. Aztán vannak ilyen ünnepek, szüreti bál, ezekkor felveszik a fiatalság. Különben tánccsoportok, akik használják, de ezután szerintem nem nagyon.
Önök a Faluvilága című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Székely Attila vagyok, több mint 15 éve saját vállalkozásom van, ami autószerelő műhelyként fenntartjuk. Itt többféle kategóriás munkákat csinálunk, javítás, eladás, meg alkatrész forgalmazása is.
Miért ebben gondolkodtak? Volt ennek hagyománya a családban? Már valaki ezzel foglalkozott és örökölte a szakmát?
Nem volt semmi hagyománya, mivel szerettem az autókat, erre a profilra próbáltam specializálódni, mivel szerettem inkább ezt csinálni is.
Amikor fiatal az ember, akkor általában a külföld vonzza. Itt mennyire volt divat régebben, vagy ma mennyire divat kipróbálni a külföldi munkát?
Én is kipróbáltam, úgy nem sokat, de nem igazán jött be. Inkább megpróbáltam itthon dolgozni, és megélni itt, amit lehet.
Na de azóta kinőtte magát a vállalkozás, most hányan dolgoznak?
Jelenleg 4-en dolgozunk, megpróbálunk még többet alkalmazni, hogyha lehet, de megpróbálunk így 4-ünkkel megmaradni, hogyha lehet.
Mekkora körzetet szolgálnak ki? Honnan hozzák ide a beteg autókat?
Környékbeli falvakból, meg vásárhelyről is. Vannak szerződéseink cégekkel is, meg bárki, aki tudunk, segítünk rajta.
Emellett lehet mással is foglalkozni? Sokan azt mondják, hogy jobb, hogyha több lábon áll az ember. Ha az egyik nem megy, akkor talán éppen akkor a másik megy.
Igen, mi is ugyanúgy vagyunk. Mi volt a pandémia ide alatt, vásároltam lakókocsikat. Mivel meg is szerettem, ugyanazokat is próbáltuk javítani, bérbeadni. Most inkább bérbeadással foglalkozunk. Van jelenleg 6 lakókocsink, amit tudunk bérbeadni. Tavasz, egész őszig azok elég jól mozognak, és még vannak más tevékenységek is, amikkel foglalkozunk.
Kik veszik bérbe, és milyen célból?
Olyan személyek általában, akik szeretik a szabadságot és a jó kirándulásokat.
Kirándulás céljából a szabadság idejére bérelik, gondolom.
De legtöbben igen, szabadság meg ilyen látogatás céljából. Kirándulások tengerparton, meg ilyen üdülővárosokban.
Az autószerelés is olyan, hogyha az ember akarja csinálni, akkor 24 órában 25-öt is dolgozhat benne. Mikor van szabad idejük? Mikor tudnak kirándulni esetleg önök?
Mi általában úgy vagyunk, hogy augusztusban megpróbálunk 1-2-3 hetet kivenni szabadságot, de így általában reggeltől estig mi is ott vagyunk. De mindig úgy van, hogy be akarnánk zárni, és mindig jön egy javítani való, van egy defekt, van egy valami, amit muszáj megoldani, hogy a kliens tudjon tovább menni.
Ilyenkor akkor a munkatársak is szabadságra mennek, vagy mindig van valaki?
Általában mindig van valaki, de hogyha úgy van, bezárunk.
Milyen itt élni Mezőpaniton? Mi tartotta itthon?
Rosszat nem tudok mondani, dolgozni kell, ha az ember dolgozik, akkor meg tud élni itten is. Nem kell tovább menni.
Segítik egymást még az emberek? Mert régebben az volt a szokás itt is, hogy kalákáztak, meg a rokonság, a szomszédság azért segítette egymást.
Mivel fiatala vagyok, nem tudom azt mondani, annyira segítő emberek. Segíteni segítenek bárkit, hogyha megkérünk, biztos, hogy segít. De önerőből lehet dolgozni itten is.
Milyen tervei vannak a jövőre nézve?
Tervek azok mindig vannak, csak mindig beleütközünk valamivel, amivel nem tudjuk kivitelesíteni. Sajnos mindig egy olyan törvény, egy olyan dolog van, amit nem tudunk megcsinálni. Lennének, de nem tudok annyira sokat mondani most még, addig nem biztos.
Pályázatokban gondolkodik, vagy inkább szeret mindent saját zsírból megvalósítani?
Csináltam egyszer egy pályázatot, elég nehezen jött össze, a végösszeg nem volt jó, de szeretnék egy más pályázatot csinálni, mert gondolom, hogy sokkal jobb lesz, mint ez, ami volt.
Valami köze van az autószereléshez, vagy egészen másban gondolkodik?
Van is köze az autószereléshez, de egészen másképp gondolkozok. Már az autószerelőmény úgy gondolom, hogy elég fel van szerelve, az utolsó gépekkel van, minden, ami kell hozzá. Évente nagyon sok kurzuson veszünk részt, újabb típusú autókat javítunk, ilyen automata szekrényekre is próbálunk átállni. Mi olyanokat szeretünk csinálni, amit más nem csinál. Próbálkozunk olyan téren dolgozni. Meg olyan dolgokat, amiket más mindenki megcsinál, mi nem tudunk már megélni belőle sajnos. Mert Vásárhelytől 10 kilométerre vagyunk, a forgalom nagyon rossz ide kijönni, nem jönnek ki a klienseink ide. Inkább megpróbáljuk ott helyben megoldani, ha duplán is fizetnek, akkor is.
Ezzel műsorunk végéhez értünk. A Maros megyei Mezőpaniton készült riportösszeállításunk első részét hallották. A második részben Kovács Tibor református lelkésszel, Rádúj Csongor iskolaigazgatóval, Barta Márton vállalkozóval és Bodó Benjamin húszárkapitánnyal még több érdekességet próbálunk megosztani erről a településről. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották a Viszonthallásra.